Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! Alig két esztendővel a Veritatis Splendor megjelenését követően II. János Pál újabb jelentős, erkölcsi kérdéseket tárgyaló körlevéllel fordult a klerikus és laikus hívekhez, minden jó akaratú emberhez, a világ teljes nyilvánosságához. Ez a dokumentum az 1995 tavaszán közzétett Evangélium Vitae, az élet evangéliuma kezdetű, az emberi élet sérthetetlenségéről tanító enciklika volt, amelyben a Szent Atya a legnagyobb és legnemesebb morális érték, az emberi élet védelmében kívánt szót emelni azokkal a törekvésekkel szemben, amelyek életünk isteni ajándék természetét elvitatva az életről való korlátlan rendelkezés jogát magára az emberre, annak kénye kedvére kívánják átruházni. Hiszen korunk egyik legfájdalmasabb kortünete az, hogy az ember a liberális szemlélet és új tudományos technikai lehetőségei biológiai, genetikai eszközei birtoklásának mámorában magát hiszi az élet urának. Tudatosan megfeledkezve arról, hogy élete az Istentől nyert legnagyobb ajándék, az emberi személy páratlan méltóságának alapja, lényege. Szerkezetét tekintve a körlevél nem véletlenül az élet evangéliumaként fogalmazott, hiszen Szent Pápánk szentírási szakaszról szakaszra haradva az örömhír az élet felett újongó üzeneteit igyekezett korunk életellenes valóságával szembesíteni. A Szent Atya bevezető gondolat menetében arról szólt, hogy Krisztus a maga megváltó művében éppen ezt az értéket volt hivatott egy új élet ígéretének reményében visszaadni a bűnös embernek, azt tanítva, hogy én azért jöttem, hogy életük legyen, és bőségesen legyen. A valóságban azonban az emberi életet régen is, ma talán még inkább számtalan veszedelem fenyegeti, ezeknek a veszedelmeknek a forrásánál pedig többnyire maga a vétkes ember áll. Ennek fő oka, hogy már Káin bűne testvére vérének kiontása óta ott él az emberekben az a vétkes vágy, amely révén testvér öli meg a testvért, a fele barát elleni erőszak enged a gonosz logikájának. Káin vétke csak a kezdete volt az élet értéken megfogyatkozásának, a gyilkosságok, háborúk, mészárlások pokoli kavalkádjának. Modern korunkban azonban, miközben az emberiség lépéseket tesz a nyílt erőszak pusztító hatalmának megfékezésére, az élet ellen elkövetett bűnök egy egészen más lopakodó formája bontakozik ki. Azok a törekvések, amelyek az élet elleni erőszak számos történelmi formájának elmarasztalása mellett az élet elvételének, a felette való rendelkezésnek a jogáról, szükségességéről és hasznosságáról beszélnek, emberi lények elpusztításának eseteit úgymond civilizált viszonyok között akarva természetesnek elfogadtatni, ami súlyos erkölcsi, esetenként bioetikai problémákat vet fel. Korunk életelleni támadásainak egyik legsúlyosabb formája az abortusz, a mesterséges fogamzásgátlás, a sterilizáció, vagy a jó halál természetesként való elfogadtatása, propagálása, széles körű gyakorlat a világunkban. Különösen beszedelmessé teszi ezt az, hogy az ilyen gyakorlat tudományos belátásokra és módszerekre hivatkozva demográfiai, szociológiai, gazdasági elkerülhetetlenségre appellálva próbálja igazolni önmagát, joggá formálva az élet ellen elkövetett bűnöket, frontális fenyegetést jelentve az emberi jogok egész kultúrájára nézve, hiszen annak nem lehet más az alapja, mint az élet feltételeket nem ismerő, az emberi személy méltóságának alapjául szolgáló minden más emberi jog forrását jelentő tisztelete. Az élet elleni modern támadások okait keresve a Szent Atya itt a szubjektivitás hamis értelmezését említette, azt, hogy a személy fogalma helyébe a közgondolkodásban az egyén, az egyed, mint senkinek alá nem vetett lény magasztalása lépett. Másodikként a szabadság fogalom értelmezésében mutatható ki súlyos torzulás, hiszen sokak szemében ez a szabadság a korlátokat nem ismerő önkény fogalmával azonosul, hogy az abortusz és az eutanázia formájában különösen az élet kezdetének és végének méltóságára emeljen kezet. Mert a Szent Atya szerint, idézem, igaz, hogy a születő vagy haldokló élet elnyomását egy hamis altruizmus vagy humanizmus színezni képes, de az nem tagadható, hogy a halálnak a kultúrája a maga egészében olyan szabadságfogalmat hirdet, amely teljesen individualista, s a végén az erősebbek szabadsága lesz a gyengékkel szemben. Ami így létrejön tehát, az nem más, mint a halál tetszetős köntösbe öltöztetett és jónak mondott modern kultúrája, a létünk feletti korlátlan önrendelkezés jogának követelése, az élet és az igazság kapcsolatának tagadása, az Isten és az ember iránti érzék megfogyatkozása, amely ellen az evangélium szellemében, az élet kultúrájának védelmében kell az egyháznak szót emelnie. Hirdetnie kell a világnak, hogy Krisztus egykor a bűnös emberekért kiontott vére, vele a megváltás csodája, idézem, kinyilatkoztatja az Atya szeretetének nagyságát, de kinyilvánítja azt is, hogy milyen drága az ember Isten szemében, s milyen felbecsülhetetlen életének értéke. Ez a bizonyosság ad erőt ahhoz, hogy az egyház, a hívő emberek mindig és mindenhol az élet oldalára álljanak, legyen szó a magzati, gyermeki élet vállalásáról, vagy a beteg, szenvedő, a halál kapujában álló embertársainkról. Ezért mondja a Szent Atya, hogy az abortusz és az eutanázia népszerűsítésével, törvényesítésével szemben az élet javára kell választanunk, nem szűnő lendülettel az élet evangéliumát kell hirdetnünk. Ezek után a pápa joggal teszi fel a kérdést, miért érték az élet, majd a Szentírás szavával felel is rá azzal, hogy létezésünk a világban Isten megnyilvánulása jelenlétének jele, dicsőségének nyoma, a minden emberi személynek kijáró felséges méltóság, amelynek alapja az, hogy a Teremtő a maga és fia képmására alkotott, rendelt minket, amire üzenetének a Szentírás lapjain számtalan bizonyítékát találjuk. Az élet szentsége tehát a kezdetektől bele van írva az ember szívébe, ott van a ne ölj parancsban, világosan kiolvasható Krisztus szeretet parancsából, az élet minden egyes emberi élet szeretetének üzenetéből. Ez a szeretet valósul meg az életet fakasztani képes hitvesi szerelemben, vagy a beteg, öreg, haldokló emberekről való áldozatos gondoskodás elemi késztetésében, azokban a tettekben és gesztusokban, amelyekre ma a bűn és a gőg rabságában vergődő közszellem kezet emel. Isten tiltó törvénye azonban a ma emberének is azt mondja, hogy ne ölj, és ez a parancs különösen is igaz, az ártatlan emberi életek kioltásának ma jogi köntösbe, humanitárius célszerűségbe burkolt eseteiben. Mindebből következően az evangélium vétészövegében II. János pápa három olyan tanítást is megfogalmazott, amelyek, ha formailag nem is ünnepélyesen kihirdetett dogmák, tévedhetetlen tanítások, ám végérvényes, azaz meg nem változtatható, kötelező érvényű állásfoglalások a halál kultúrájának kihívására adott örökérvényű, ám korunk számára különösen is aktuális válaszok. E definíciók közül az első valójában az élet evangéliumának alaptörvénye, annak kimondása, hogy idézem, az ártatlan emberi élet közvetlen és szándékos kioltása mindig súlyosan erkölcstelen. Istennek az élet ura hatalmának elbirtoklására tett kísérlet, a szeretet törvényének semmibevétele. A következőkben azonban az élet elleni bűnöknek két, ma különösen napirenden lévő formájára a pápai tanításnak külön is ki kellett térnie. Ezek közül az első az abortusznak ma komoly viták keresztüzében álló, a hit az egyház elleni támadásoknak tápot adó témája. Korunk a hamis szabadság és önrendelkezés mámorában élő közgondolkodásában, sőt jogalkotásában felerősödnek azok a hangok, amelyek az anyaméhben fejlődő életet nem tekintve életnek, a felette való rendelkezést az anya, egy emberpár, az orvosok vagy a törvényhozás jogának tekintik. Az egyház hitéhez hűen erre csak azt válaszolhatja, hogy idézem, az emberi élet szent és sérthetetlen minden pillanatában, születése előtt is. Az ember az anyaméhtől kezdve Istenhez tartozik, aki mindent átlát és ismer, aki kezével formálja és alakítja, aki látja a kis embriót, és látja benne a holnapi felnőtt embert. A magzati élettel kapcsolatban már korábban is nyilatkozott a tanítóhivatal. Rendelkezett az egyházi jogrendje is, a modern téveszmék világában azonban szükség van ennek a tanításnak a megerősítésére. Annak a kimondására tehát, hogy, idézem, a közvetlen abortusz, amelyet célként vagy eszközként szándékolnak, mindig az erkölcsi rend súlyos felforgatása, mert egy ártatlan emberi élet kioltása. Így nem lehet érv gyakorlata mellett sem a túlnépesedés korlátozása, sem a fogyatékosnak vagy életképtelennek tűnő magzatok amúgy is bizonytalan szelektálása, de a női önrendelkezés joga sem, nem beszélve azokról az esetekről, amikor az ilyen eljárásokat fajnemesítési vagy biológiai anyagszerzési célokkal szorgalmazzák. Az abortusz tehát a gyilkosság minősített esete, amelyre az egyház még a bűnös világ követelésére sem mondhat soha igent. De hasonló a helyzet egy másik probléma, az eutanázia, az idősek gyógyíthatatlan betegek halálba segítése esetében is. A Szent Atya itt is kimondta, hogy idézem, az eutanázia Isten törvényének súlyos megsértése, mert egy emberi személy szándékos megölése, amely erkölcsileg elfogadhatatlan, nem különbözik lényege szerint a gyilkosságtól vagy az öngyilkosságtól. Egy két vétek pártolói és törvénybeiktatói hiába hivatkoznak egyéni vagy közérdekre, a többség vagy a jogalkotó akaratára, hamis humanizmusra, mert az abortusz és az eutanázia olyan büntettek, amelyeket semmiféle emberi törvény nem törvényesíthet, az ilyen rendelkezések a hívő ember szemében eleve semmisnek tekinthetők, hiszen nyílt szembefordulást jelentenek Istennek, az élet urának akaratával. Az így előálló helyzetből pedig csak egyetlen kiút kínálkozik, az emberi élet új kultúrájának megteremtése, az élet evangéliumának fáradhatatlan hirdetése, amely az élet mellett kiálló egyház, a keresztények joga, kötelessége és küldetése. Az élet új kultúrájának megteremtése sürgető feladat, missziós munka, amely nem torpanhat meg azért, mert a világ nem akar hallani Krisztus életüzenetéről. A mindennapokban az élet evangéliumának hirdetése az egyház szeretett szolgálatának része, alapelve az, hogy az egész élet és mindenki élete gondozásra méltó. Nagy feladat ez, mert a világ tele van kiszolgáltatott, veszélyeztetett emberekkel, akik az élet peremén élnek. Mellettük kell kiállni az egyháznak, klerikusoknak és laikusoknak, támogatva családok, tudósok, egészségügyben dolgozók, törvényhozók, minden jó akaratú ember erőfeszítéseit, azokat, amelyek nem a halál, hanem az élet kultúráját szolgálják. Kedves hallgatóim, ennyit mára. Legközelebb december 26-án este Szent Pápánk újabb körlevelének, a Fidesz et Rációnak az áttekintésével folytatjuk. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kőszikla. Horváth Pál műsorát hallották a pápaság történetéről.
Hírpercek.